Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Folytassuk tovább az imádságot, hajtsuk meg fejünket. Olyan jó így a hétköznap végén, a hét közepén megállni előtted. Nem is tudjuk, hogy miért vagyunk itt. Hiszen olyan sokszor szóltál már hozzánk. Olyan sokszor hívtál. Olyan sokszor adtál küldetést. És mi tényleg úgy van, mint az énekben énekeltük, hogy mégsem hallgattunk rád. Mégsem voltunk engedelmesek. Most mégis ide merészkedtünk a te színed elé. Azzal a kockázattal, hogy ma megint szólni fogsz hozzánk. Hogy megint arra hívsz bennünket, hogy változzunk. Ma megint hozzád, magadhoz hívsz. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Hogy nem kiabálsz velünk. Hogy nem számon kérsz. Hogy nem elzavarsz, nem elpusztítasz, hanem a te kegyelmeddel jössz felénk. Ebben a te kegyelmedben bízva kérünk. Ha még nem fáradtál bele a hívásba, a küldésbe, a megszólításba, akkor szólj, hívj, küldj, kincs és fegy, kérünk, Urunk, beszélj velünk, mert elepedünk a te szavad nélkül. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Isten igéjét Ézsaiás könyvéből olvasom a 7. rész első 14 versét. Áháznak, Jótám fiának, Uzziá unokájának, Júda királyának az idejében történt, hogy háborút indított Recin, Arám királya, és Pekah, Remaljá fia, Izrael királya, Jeruzsálem ellen, de nem tudták legyőzni. Mikor hírül vitték Dávid házának, hogy összefogott Arám Efraimmal, reszketni kezdett a szíve, és népének szíve, ahogyan az erdő fái reszketnek a szélben. Akkor így szólt az Úr Ézsaiáshoz: menj ki Sáer Jásúb fiaddal együtt Áházhoz, a felső tó vízvezetékének a végéhez, a ruhafestők mezeihez vezető útra, és mondd meg neki: légy óvatos, maradj nyugton. Ne félj, ne lágyuljon meg szíved a két füstölgő, üszkös fadarab miatt, az arámi Recin és a Remáljá fiának a haragja miatt. Mivel ezt a tervet szőtte eled az arámi Recin és az efraimi Remáljá fiával együtt, vonuljunk föl Júda ellen, törjünk rá, kapcsoljuk magunkhoz, és tegyünk királyává Tábeel fiát. Ezért ezt mondja az én uram az Úr: nem sikerül, nem úgy lesz. Még ha Arámnak Damaszkusz is a fővárosa, és Damaszkusznak Recin is a vezetője. 65 év múlva összeomlik Efraim, és nem lesz többé nép. Még ha Efraimnak Samária is a fővárosa, és a Samáriának Remaljá fia is a vezetője. De ha nem hisztek, nem maradtok meg. Ezután így szólt az Úr Áházhoz: kérj egy jelet Istenettől, az Úrtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból. De Áház így válaszolt: nem kérek, nem kísértem az Urat. Akkor ezt mondta Ézsaiás: halljátok meg, Dávid háza! Nem elég, hogy embereket fárasztotok, még Istenemet is fárasztjátok? Ezért maga az Úr fog jelet adni nektek. Íme egy fiatal nő, aki most várandós, fiút fog szülni, és Immánuélnek nevezik majd el. Nagy tiszteleti urak, elkezdték Ézsaiás könyvét, hát nem maradhattam ki, nem is lehet abba hagyni a 6. résznél, igazából még itt a 7. nél sem. mert annyi drága üzenet van ebben a könyvben, arra gondoltam, hogy a 10 parancsolat után akár elővehetnénk Ézsaiás könyvét is, mert olyan sok üzenet van számunkra is. Ézsaiás elhívás és szent mag ígérete után most egy konkrét történelmi szituációba csöppenünk bele, és olyan szép ez a Bibliában, hogy nem egy mesekönyv, nem ilyen tanmesék vagy tanításoknak a gyűjteménye, hanem bizony találkozunk konkrét történelmi eseményekkel, személyekkel, helyszínekkel, mert hogy a Biblia ennek a világnak az igaz története. De persze nem történelemkönyv, hanem Isten szava, Isten népének a hitvallása. Áhász júdai király idejében járunk, körülbelül Krisztus előtt 750-ben, és most is háborús helyzet van, mint olyan sokszor Júda életében, hiszen egy egészen picike kis királyságról van szó, nagy veszélyben van, a nagyhatalmak gyűrűjében. Általában igaz ez, hogy háborús helyzet van Júda életében. De azt látjuk, hogy Isten a történelem ura. És nem azért kerülnek nehéz helyzetbe Júda királyai, mert hogy a nagyhatalmak packáznak vele, hanem azért, mert Isten a történelem ura, mert Isten jelen van, mert nem mellékes, hogy hogyan, milyen kapcsolatban vannak az ő Istenükkel. És most is azért van ez a helyzet, mert Áhász hitetlen. Mondhatnánk azt, hogy Áhász a hitetlenségnek a példája, az istentelenség, az Istentől való elfordulásnak a mintája, ahogy ő szembefordul, vagy hátat fordít Istennek. De Isten mégis jelen van és kész segíteni. Ézsaiás próféta által világossá teszi, hogy ez az egész politikai helyzet, ez a háborús helyzet, ez a hit krízise, ez az Istennel való viszonynak a kérdése. És azt szeretném, hogyha ezen az estén nem is annyira erről a szír-efraimi háborúról beszélgetnénk, hanem azon gondolkodnánk el, hogy az a mi életünk eseményei, a mi gondolataink, a mi döntéseink, a mi cselekedeteink, azok hitben dőlnek el, hogy vajon mennyire van jelen a Jézusban való hit az életünkben. Mert ennek az egész résznek, sőt ennek egy tágabb kontextusában ez az egy ige a kulcsa a 9. versből, ha nem hisztek, nem maradtok meg. Ha nem hisztek, nem maradtok meg. Ha nem álltok szilárdan a hitben, akkor nem fogtok megállni egyáltalán. Nem a haderő a kérdés, nem a politikai manőverek, hogy ki kivel köt szövetséget, hogy vajon jó oldalra állunk-e, hanem egyedül a hit tart meg, az Istennel való élő kapcsolat. És ez az ige, ha nem hisztek, nem maradtok meg, ez nem csak Áházra vonatkozik. Végig húzódik az egész világ történelmén. A mi történetünkben is igaz, ez ugyanez ránk is igaz, és ugyanez igaz minden időben. És mondhatnánk nagyon sok történeti példát. De most a reformációra készülünk, a reformáció idejét hozhatjuk példának. Mert hogy mit akartak a reformátorok? Új egyházat alapítani? Azt mondta Luther, hogy olyan kicsi nekem ez a kis kolostor, hát én pápa akarok lenni, alapítok egy új egyházat. Nem. Nem ez vezérelte. Calvin se akart a nagy Genfnek az uralkodója lenni, és akkor hát nem úgy volt, mint az angoloknál, hogy ezt mondhatjuk, hogy azért ott volt némi hatalmi törekvése ugye Henrik királyunknak. Na de Luther és Calvin, nekik nem az volt a céljuk, hogy egy önálló egyházat hozzanak létre, hanem éppen, hogy a hitet keresték, az élő kapcsolatot a kegyelmes Istennel. Mert Luther maga tapasztalta meg, hogy hiába mászol fel, térden csúszva üdvözlégyet és mi atyánkot mondva a Szent Lépcső 28 fokán, hiába veszel búcsú cédulákat, hiába vezekelsz, azok nem tartanak meg. Azok nem visznek közelebb az Istenhez, azok nem segítenek, hogy életed legyen. Milyen furcsa, hogy könnyebb ezeket a vallásos cselekedeteket megtenni, Mennyivel egyszerűbb lenne nekünk is, hogyha elkövetünk valamit, és idejövünk, és azt mondaná a tiszteletes úr, hogy rendben van, hozzá két libát, és mondjál el 10 mi atyánkot, és rendben vagyunk. Nem baj, hogy megcsaltad a feleségedet, nem baj, hogy kiraboltad a bankot. Mennyivel egyszerűbb megtenni bizonyos cselekedeteket, mint elhinni, elfogadni, hogy az Isten kegyelmes, hogy semmit nem tudok tenni azért, hogy ő jobban szeressen, mert ő engem Jézusért elfogad. De vajon ma másképp lenne? Ha nem hiszünk az igében, ha nem engedelmeskedünk, akkor ma is elveszünk. Ma is igaz ez az ige. És nézzétek csak meg, Nyugat-Európában eladják a templomokat, mindenfélére használják már, kiürülnek, vagy kiüresednek a keresztény templomok. De nem kell messzire mennünk, éppen most volt Dunamelléki Egyházkerület vezetősége Baranyai Egyházmegyében, és ahogy jártak körbe, erről beszéltek, hogy vajon kell-e bontanunk templomot. Mert a fenntarthatóságra is oda kell figyelnünk, hogy fent tud-e egy református asszony tartani egy templomot. Érdemes-e? Nem kell Nyugat-Európába menni, itt van közöttünk. Kiüresednek vagy kiürülnek a templomaink, mert ha nem hiszünk az igében, ha nem engedelmeskedünk, akkor ma is elveszünk. És vajon mi itt Szentendrén megnyugodhatunk-e, mert vasárnap olyan sokan vagyunk, hogy be se férünk a templomba? Vajon ez tart meg minket? A teli templom? Az intézményeink, vagy a hagyományaink, a templomunk? Ha nem hiszünk az igében, elveszünk. Hát hinni abban, amit Isten mond, az nem egy opcionális, nem egy lehetőség, hogy hát így is lehet. Így is lehet csinálni, hogy hiszel az Isten igéjében. Ez nem egy lehetőség. Eljövök, meghallgatom, ha tetszik, akkor jó, hogyha nem tetszik, akkor úgy is jó, igazából mindegy. Szeretjük, hogyha szép beszéd van, de hogy van-e következménye, hogy hallom-e még azután is, hogy hazamentem, az már mindegy. De nem így van, mert nem mindegy. Isten szava a kulcs, az alap, az élet. És ha nem hiszünk az Isten igéjében, akkor elveszünk. Nincs B-terv. Nem mondhatjuk, hogy változnak az idők, hát Isten sem ugyanaz már. Hát nem lehet ebből az ősi könyvből kiszedni azt, ami ma is érvényes. Hát ma már teljesen máshogy élünk. Az idők változnak, de az Isten ugyanaz. Azt mondja ma is, hogy bíz bennem, mert ő a történelem ura. Ő a mi életünk ura is. Így van, nem? Ha nem hiszünk, nem maradunk meg. És aztán folytatja Ézsaiás, és konkrétan a királyhoz intézi a szavait. Azt mondja az Úr Áhászhoz, így szól. Kérj egy jelet Istenettől, az Úrtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból. Kérj jelet. Isten azt mondja Áháznak, hogy meg akarlak erősíteni. Tudom, hogy nagyon nehéz elhinned, amit mondok. Kérjél jelet, megmutatom, hogy bízhatsz bennem. Kérj jelet. Hát ismerjük, hogy azért van ilyen intés az Ószövetségben, hogy ne kísértsük az Urat, hogy ne kérjünk jeleket. És ha ma Isten nekünk azt mondja, hogy kérjél jelet, hát örömmel megtennénk, hogy végre lehet. Végre maga az Isten hív minket arra, hogy kérjünk jelet, mert ő meg akar erősíteni, de Áház azt mondja, hogy nem kérek jelet. És pontosan az ószövetségi, a mózesi törvényt idézi. Nem kísértem én az Urat, nem kérek jelet. Nagyon kegyesnek látszik, de ebben az elutasításban az Istent utasítja el. Teljes hitetlensége van ott, és azt mondja, hogy Nem érdekelsz. Nem érdekel, mit mond az Isten. Nem akarok hinni benne. Nem kérek jelet, nem érdekel, hogy milyen jelet akar adni. És az a döbbenetes, hogy Isten még így is meg akarja őt menteni. Így, hogy ő hátat fordít. Így, hogy ő nyíltan elutasítja. És azt mondja, hogy Isten maga ad jelet neked. És akkor van itt ez a csodálatos ígéret, 14. versben, íme egy fiatal nő, aki most várandós fiút fog szülni, és Immanuelnek nevezi majd el. És fülünkbe csenghet Máté evangéliumából az ígéret megismétlése, amikor Józsefnek mondja az angyal. Nevezd a fiadat Jézusnak, mert íme egy szűz fogam méhében, és fiút fog szülni, és nevezd őt Immanuelnek, mert velünk az Isten. Azt jelenti, velünk az Isten. Isten jelet ad, ami megerősíti a hitet, és arra hív, hogy higgyünk az Isten ígéretében. Sőt, ezentúl arra hív, hogy higgyünk az ígéretet tevő Istenben. Áhász kegyeskedik, az igét idézi, de távol van a szíve Istentől. És olyan döbbenetes, mikor Isten ezt mondja neki, hogy fárasztod az Istent. Miért fárasztod az Istent? És nem először jön ez elő Ézsaiás könyvéből, és nem csak a királynak mondja. Az első részben ezt olvashatjuk. Halljátok az Úr igéjét, Sodoma vezetői, figyeljetek Istenünk tanítására, Gomora népe. Mit kezdjek a sok véráldozattal, mondja az Úr. Elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből, a bikák, a bárányok és a bakok vérében nem telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat? Ne hozzatok többé hazug áldozatot. Még a füstjét is utálom. Új hold, szombat, ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Új holdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én. Terhemre vannak. Fáraszt elviselni. Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom előletek a szemem. Bármennyire is imádkoztok, nem hallgatlak meg benneteket, hiszen a kezetekhez vér tapad. Mossátok tisztára magatokat. Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket. Ne tegyetek többé rosszat. Tanuljatok meg jót cselekedni. Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót. Védjétek meg az árvák igazát. Képviseljétek az özvegy peres ügyét. Kemény szavak ezek, nagyon kemény szavak. Fáraszt elviselni a kegyeskedéseteket, ezt mondja Isten. Utálom. Ne gyertek ide, ne tapossátok az udvaromat. Nagyon kemény szavak ezek. És ugyanarról beszél az első résztől kezdve végig Ézsaiás próféta. A hit bizonyítéka az az életünk, nem a kegyeskedésünk, meg az előírások megtartása. A hit bizonyítéka az életünk. Ha rábízom magam Istenre, és engedelmeskedem neki, hogy Krisztus jó illatát árasztom ebben a világban. A proféta azért szól minden időben, mert Isten szavát hirdeti, megerősíti, és hív, hogy másképpen éljünk a jelenben, a jövő fényében. Talán jobban érthető, hogyha mondok erre egy példát a mindennapi életből. A nyári táborban kirándulni voltunk, ott volt Mimi is, az erdészeti úton jöttünk visszafelé a hegyen. Én jöttem leghátul, talán te is ott voltál velem. És a mi dolgunk volt, hogy figyeljük az utat. És mikor jött egy autó, nagy erdészeti teherautók jártak arra, ritkán jönnek arra, de mikor mi kirándultunk, akkor éppen akkor elég sok jött. És akkor kiáltottunk, hogy vigyázz, húzódj le, jön az autó. Na, ilyen a prófétai szó. Hogy a próféta már lát valamit, amit a többiek még nem. És kiált nekik, mert most kell tenni valamit, különben nagy baj lesz. Vigyázz, jön az autó. Persze többféleképpen lehetne reagálni, lehet reagálni a prófétai szóra, a figyelmeztetésre. Mondhatták volna a gyerekek ott is, hogy ugyan már nem hiszem, hiszen erre nem is járnak autók. Az erdőben vagyunk. Láttam, hogy le volt zárva sorompóval. Erre biztos, hogy nem jön autó, hiába óbég a tágota néni. Én ugyan félre nem állok. És bekövetkezik a baj. Persze az is igaz, hogy nem egyszer kiáltottunk, nem egyszer kiáltottam én sem. Mert felelős voltam azokért az emberekért, a gyerekekért, a felnőttekért, akik előttem mentek. Felelős voltam értük, és kiáltanom kellett. Nem mondhattam azt, hogy jó, hát én szóltam, a ti bajotok, ha nem álltok fél, nem álltok fél, nem baj, előtt az autó, kész, ennyi volt. Nem. Felelős vagyok a többiekért. Ha hallod Isten szavát, ha hallod ezt a figyelmeztetést, hogy most kell cselekedni, különben baj lesz, akkor megváltoztatod a viselkedéseket most. Hogyan hallgatjuk az Isten szavát? Mert az igehirdetés ma is prófétai szó. Így mondták a reformátorok, hogy Isten igének hirdetése az Isten beszéde. Pál apostoltól vették, különben nem maguktól találták ki. Az Isten igéjének hirdetése az maga Isten beszéde. Ezért több az ige hirdetés az ige magyarázatnál, az egzegézisnél, hogy elmondja a lelkész, hogy 750 Krisztus előtt Áhász király kikuralkodtak, mégis akkor milyen görög és héber szavak szerepelnek itt, és akkor kész, átadtam, mehet, kezdhetjük az éneklést. Persze így könnyebb lenne, és van olyan is, hogy ennyi. Vagy még ennyi se a prédikáció. Ezért mondta talán Ravasz László, hogy papjai ellenére él még a református egyház. De az ige hirdetés az az ész, a szív és az akarat megváltozására hív, hogy megmozduljon az eszünk, a szívünk, az akaratunk. Ahogy énekeljük a 479-es énekben, hogy észt, erőt, szívet adj, lelkeddel el ne hagyj. Hinni taníts. Igen, mert ha hiszek, az azt jelenti, hogy változom, hogy engedek az Istennek. Hogy engedek neki. Somod Imre volt néhány éve egy pont így reformációi csendes napon a gimnáziumban, és ő mesélte, hogy ő híres és sikeres üzletember, és nagyon csúnyán beszélt. És még megtérése után is ugyanúgy beszélt, mint előtte, ugyanolyan lekezelően, ugyanolyan trágárul, mert neki szabad. És eltelt néhány év, ahogy Krisztussal járt, és kellemetlenül kezdte érezni magát. Hogy neki nem szabad így beszélnie. Ha neki Krisztus a legjobb barátja, akkor neki változnia kell ebben is. Mint ahogy olyan sok mindenben változott már előtte is. Az ige hirdetés az ész, a szív és az akarat megváltozására hív. Mert hát hallunk szép új szövetségi ígéreteket is. Mikor azt mondja Isten, hogy nem hagylak el, nem maradok el tőled, ezért nem kell félned. Meghalljuk. Meghalljuk, hogy velünk az Isten. Mindig velünk van. Nem hagy el. Mégis mennyi félelem vesz körül bennünket, és magunkban is felfedezzük a félelmet. Nem azért van, mert nem hiszük az Isten ígéretét, hogy ő azt ígéri, hogy nem hagylak el, ne félj. Vagy amikor azt mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy semmi felől ne aggódjatok. Ezt Pál apostol mondja már, de hát Pál...
Jézus a hegyi beszédben milyen sok időt szán erre, hogy erről beszél. Beszél liliomokról, meg madarakról, és azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok. Ne aggodalmaskodjatok, az Isten gondoskodik. Meghalljuk. Elhisszük, hogy az Isten gondoskodik. Akkor miért van tele annyi aggodalommal a szívünk, hogy valósággal megkötöz, hogy valósággal nem tudunk mozdulni, mert aggódunk az unokáinkért, a gyermekeinkért, a munkánkért, a lakásunkért, a számlákért. Tehát nem tudjuk elsorolni, hogy mennyi minden miatt aggódunk. Miközben Isten azt mondja nekünk, hogy ne aggodalmaskodj, az Isten gondoskodik.
Tényleg elhisszük Isten szavát? Vagy mi is csak fárasztjuk Istent ezekkel az összejöveteleinkkel, ezekkel az Isten tiszteleteinkkel, az énekeinkkel, az üres hit nélküli imádságainkkal, amit kötelességszerűen elmormolunk? Le kellene fordítanunk életre a hitet, mint a reformátorok tették annak idején. Ha az igéből ismerhető meg az Isten, akkor olvassuk a Bibliát, akkor vegyük a kezünkbe, akkor szánjuk rá az időt, akkor keressük benne az Istent. Ha kegyelemből van üdvösségünk, akkor örvendezzünk Isten kegyelmében. Ne vezekeljünk. Ne jajveszékeljünk. Ha Krisztus meghalt értünk, akkor mi éljünk ő érte. Amen. Csendességben feleljünk Isten szavára. Nehéz lennünk, tudod, Uram. Nehéz lennünk, mert nem látunk tovább az órunk hegyénél. Mert tele van a szívünk, a szemünk azzal, amit látunk, és nem látjuk a láthatatlant. Nehéz hinnünk, tudod, Uram. Nehéz hinnünk, mert ordibáló szövetségesek vesznek körül bennünket, mert a mi életünk is háborús övezet. Mert mi is állandó harcban állunk. És nehéz hinnünk. Mert mi akarunk uralkodni. Mert mi akarjuk a magunk életét a kezünkbe venni. És nehéz hinni, hogy nálad jobb helyen van. Bocsáss meg nekünk, Urunk, a mi hitetlenségünkért, a süketségünkért, a vakságunkért. Bocsáss meg. De tudjuk, Urunk, hogy te tudod, hogy nehéz lenni, hogy nehéz hinni, hogy nehéz tenni. Tudod, mert pont olyan ember voltál, mint mi. Mert ott szenvedtél a Gecsemáné kertben. De hadd mondjuk ki veled együtt. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Segíts hinni, és légy segítségül a hitetlenségünkben. Segíts lenni, hogy az életünk is rólad tegyen bizonyságot, hogy az életünkben látszódjon a hitünk. Segíts, hogy ne engedjük lehullani a te igéidet. Segíts, hogy engedelmesek tudjunk lenni. Segíts, hogy alázatban tudjunk szolgálni neked. Segíts, hogy tudjunk követni téged.
annyi út nyílik meg előttünk, annyian hívnak a te követésedre, annyi hazugság vesz körül bennünket. És mi nem akarunk mást követni, csak téged. Kérünk, Urunk, segíts nekünk, mert nehéz lenni, nehéz hinni, nehéz tenni. De mi szeretnénk. Szeretnénk örvendezni a kegyelemben. Szeretnénk előbbre jutni a te megismerésedben, és egyre közelebb kerülni hozzád. Szeretnénk megismertetni veled az egész világot. Nyisd ki azért a szívünket. Nyisd ki a szemünket, a fülünket, az értelmünket, az akaratunkat. Hadd mozduljon bennünk minden. Kérünk, Urunk, könyörülj meg rajtunk. Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.